Kicsit megváltoztatjuk a liturgia sorrendet, hogy először bevezetem az igét, és akkor majd felolvasunk az igét. Tehát a mai napon befejezzük a János evangéliumot. Csodálatos számomra, hogy majdnem 10 hónap ezelőtt elkezdtünk a gyülekezetet, elkezdtük a János evangéliumot, és a mai napon ezt véget fog érni. Tehát a 21. fejezethez értünk, nem a 21. század, hanem a 21. fejezethez értünk, és ez az epilóg, vagy úgynevezett a lecsengés ennek a könyvnek. Amit azt jelenti, hogy már a legfontosabb események után vagyunk. Tehát Jézus már legyőzte a bűnt az ő engesztelő áldozata. Legyőzte a bűnt, mert feláldozta magát. Értük, mi bűnénkért. De Jézus nem csak legyőzte a halált, múlt héten azt láttuk, hogy ő feltámadott a halálból, és legyőzte a halált az ő feltámadásával. És ezek a legfő események ennek a könyvnek, és a legfő események az egész történelemnek. Tehát ez a könyv, a Biblia feldolgozza azt, hogy Jézus Krisztus a történelemnek az igazi hőse. Az egyetlen és igazi megmentője az emberiségnek. És a könyv ezt csodálatosan feldolgozta, és most ezután vagyunk. És most nézzük meg ezek a szálakat, hogy János hogyan fogja befejezni ezt a könyvet. Tehát Jézus a feltámadás után megjelenik a tanítványoknak, és nézzük meg, hogy János mik azok az utolsó pár gondolat, amit a helyre kell tenni? Hogy Jézus még akar még egy pár dolgot mondani nekik. Amikor olvasunk történeteket, mindig szeretjük azokat a történeteket, ahol a főszereplő változik. Azok a történeteket, azok nagyon szeretjük, amikor a szeretet megváltoztatja a főszereplőt, ugye? Mert amikor ezek a sztorikat nézünk, drámák, filmeket, az minket biztat. Erősít minket, hogy na, ő így meg tudott változni, akkor nekem is van reményem. Akkor én is tudok megváltozni. A szeretet a legnagyobb ereje a világban. Például a Színes Fátyol című filmet. Említettem többször, ez az egyik kedvenc filmem, a házasságról. Itt látjunk a főszereplő, a feleség ebben a filmben, egy fiatal, gazdag, elkényeztet valaki, nagyon önző, és ahogyan ő változik ezen a gyönyörű szép filmen keresztül, hogy a férje is fantasztikusan változik. Ez a film nagyon megmozgatta az én szívemet, hogy igen, ez a szeretetnek az ereje. Így a szeretet tud minket megváltoztatni. Vagy a nyomorultak, Victor Hugo-nak a klasszikus története, ugye? A főszereplő ott kegyelmet kap, egy óriási kegyelmet kap. És az a kegyelem, ő soha nem tudott elfeledkezni róla. Az egész életen meghatározta az egész életét, és onnantól kezdve ez a bűnöző kegyelmet kapott, és onnantól kezdve az egész életen keresztül csak irgalmat és kegyelmet tud adni másoknak. Gyönyörű szép történet a nyomorultak. Tehát ezek a történetek ugye reményt adnak nekünk, mi, azok, akik többször csalódtunk magunkban. Itt ülsz ma reggel, ha hasonló vagy, mint én, akkor biztos, hogy csalódtál magadban. Én többször csalódtam magamban. Látjuk a hiányosságainkat. Lehet, hogy keresztény vagy, nem, nincsenek nagy bűnök az életedben, de vannak hiányosságok, úgy, mint nekem. Látjuk ezek a hiányosságok, és ezek a sztorik, ezek a történetek biztatnak minket, hogy van esélyem, hogy tudjak változni. A szeretet tud megváltozni. Nekünk van egy második esélyünk, ha buktunk. Sőt, a Biblia beszél, hogy van harmadik és van negyedik esély. És ez, amire énekeltünk. Az ő hűség újra és újra megjelenik. És most Péternek az igazi történetét fogunk feldolgozni. Péter a tanítvány, aki kegyelmet kapott, és átélte, megtapasztalta Jézusnak a nagy szeretetet, Jézusnak a kegyelmét. És ez megváltoztatta Péternek az egész életét. Tehát, szeretném, hogy most felolvassuk az igét, jó? Olvassunk fel, és utána imádkozunk. Nézzünk meg, hogy mit is történt Péterre, hogyan változott.
Tehát János evangéliumának a 21. fejezetét olvasom el a nagy halfogásról. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Akkor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az. Magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is így szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.
Akkor most a gyerekeket elbocsátjuk. Jó? És menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm ezt a történetet. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy ez egész rólad szól, hogy milyen hűséges vagy hozzánk, és újra megjelensz az életünkben, és hogy hívsz minket magadhoz. És köszönöm, ahogyan viszonyultál Péterhez. Köszönjük, hogy tanulhatunk Pétertől, és én nagyon szeretnék kérni, Úr Jézus, hogy világítsd a te ígéret a mi szívünkbe. Engedj, hogy lássunk téged, lássunk a te dicsőségedet, lássunk a te kegyelmedet, hogy tudjunk felismerni, hogy milyen hatalmas Isten vagy, aki így szeret minket. Köszönjük, hogy ma reggel is tudunk dicsőíteni téged, de hűséged miatt, és újra megjelensz, és hogy itt vagy velünk mai napon. Úr Jézus, nagyon kérlek, hogy legyél itt a középpontban. Hiszem, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Hiszem, hogy szeretnél szólni mindannyiunkhoz, és én kérlek, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek ennek. Add nekem szavakat, hogy elmondhassam mindazt, amit rám bíztál, hogy érthető legyen mindenki számára, hogy együtt tudunk téged csodálni, hogy milyen csodálatos vagy, hogy mennyire szeretsz minket, milyen nagy a te kegyelmed felénk. Én nagyon kérlek, hogy így légy velünk, hiszem, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Nagyon kérlek, hogy hozz gyógyulás, ahol gyógyulásra van szükség. Bátorítást, ahol erőtlenkedünk az életünkben. Kérünk így, szólj hozzánk, biztos, bátoríts minket a te dicsőségedért Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát, ahogy olvastuk, ez volt a harmadik alkalom, hogy Jézus megjelentett az ő tanítványoknak. Első volt, amikor megjelentett Máriának, ugye? A kertben, amikor visszaszaladt a sírhoz. És később este, ugyanazon a napon, Jézus újra megjelentett a tanítványoknak, bezárt ajtók mögött voltak, nem volt ott Tamás. Tamás később visszajött, és kénytelkedett mindenben. Nem hitte, hogy Jézus ott volt velük azon az estén. Másodszor, tehát egy hét múlva, amikor Jézus megjelentett a tanítványoknak, akkor Jézus oda megy Tamás, de Tamás után megy, és személyesen szól neki, és nagyon türelmes vele, és nagyon tudott, hogy mi volt Tamásnak a problémái. És segített Tamásnak, megerősítette az ő hitét, hogy újra tudjon hinni Jézusban. Tehát Jézus azt látjuk, hogy nagyon türelmes volt Tamással. De most Jézus megy Péter után. Jézusnak dolga van Péterrel, hogy megerősíti az ő hitét. Nézzük meg ezt a történetet. A harmadik versben, tehát menjünk vissza az elején. Tehát a harmadik versnél azzal kezdődik az egész, hogy Péter kijelenti, hogy elmegyek halászni. Most ez nem úgy hangzik, mint az a szenvedélyes Péter, akit jó, megismertük az evangéliumban, ugye? Elmegyek halászni. Kicsit nem tudom, csak ennyit tudunk róla, de mintha unatkozna Péter. Hát azt mondom, megyek halászni. Most egyedül akar menni? Csak egyedül így? Ez egy spontán akció? Vagy ő visszament az ő régi szakmára? Ez egy ilyen elcsügedett Péter. Nem tudom, hogy unatkozik, vagy egyszerűen csak éhes, nem tudom, de Péter azt gondolja, hát én megyek halászni. Körülbelül ennyit tudunk. Szerintem valami nincs rendben nála. Nem tudjuk mi az, de valami nincs rendben nála. A tanítványok felszólalnak, és ők mit mondanak? Jó, akkor mi is menjünk. Lehet, hogy ők is unatkoznak, vagy ők is éhesek, vagy valami nincs rendben. Ők 3 éven keresztül követték az Úr Jézus Krisztus, és most igazán mintha nem tudnak, hogy mit kellene csinálni. Akkor menjünk vissza a régi szakmákhoz? Menjünk alá, akkor mi is menjünk veled. És egész este haláztak, de nem fogtak semmit. Nem fogtak semmit. És a negyedik versben egy érdekes mondat hangzik el. Ugye nap kezd felkelni, ugye? Tehát korán reggel van, és egy idegen ember kiállt a partról, és nagyon furcsa tanácsot ad nekik. Mit mond? A 6. versben azt mondja, hogy vessétek ki a hálót a jobb oldalán, és találtok halat. Az előbb hívta őket gyerekek. A magyarban fiaim, de jobb szó az gyerekek. És érdekes módon, hogy a tanítványok nem is kérdőjelezik ezt a furcsa mondatot. Nem is kérdezik, te ki vagy? Vagy te honnan tudhatnád, ha mi dobjunk ki a hálót a jobb oldalán, fogunk halat találni. Ők csak megteszik. Nem kérdőjeleznek semmit. Nem is kérdezik, te miért hívsz minket gyerekek? Mi profi halászok vagyunk. De azt mondom, hogy mi nem tudjuk, hogy mit csinálunk itt. Nem kérdeznek semmit, veszik a hálót, és kidobják. Ugye csak egy valaki tudna így beszélni hozzájuk. Csak egy valaki. De mindegy, megteszik, naív módon megteszik, kidobják a hálót, ugye, meg nincs semmi vesztenivalójuk, nincsen hal eddig, ugye? És János valahogyan rájön, és ő közben kommentálja, valahogy a többiek nem ismerték fel, hogy ő kicsoda, de megtörténik ez a csoda, rengeteg halat fognak, és valahogy közben János kommentálja, az Úr az. Tehát a 7. versben azt olvasunk, hogy mintha János nem látta, vagy az biztos, hogy Péter nem látta, mert azt mondja a textus, amikor Péter ezt hallotta, mert János mondta Péter, az Úr az, Péter, az Úr az. És ez ennyi elég volt Péternek, hogy ezt hallotta. Nem is biztos, hogy látta. És mit csinál Péter? Beledobta magát a vízbe. Felvette a felsőruháját, és kezdett rohanni, vagy lehet, hogy úszni, nem tudom, lehet, hogy először úszott, és akkor utána futott, körülbelül 100 méter volt a parttól. Péter nem kérdezett Jánostól semmit. Honnan tudod, hogy ő az? Biztos, hogy ő az? Ennyi volt Péter elég, hogy az Úr az, és ő beledobta magát a vízben. Érdekes mondom, hogy Péter teljesen elfelejkezik arra, hogy most fogták rengeteg halat. Ki fog derülni, 153 halat fogták. És mint a Péternek, nem érdekel a hal. Az az Úr Jézus, és ő kezd szaladni. El tudom képzelni, hogy milyen ez. Mindenhol fröcsköl a víz, és Péternek egy célja van. Az Úr, és ő megy, mert akar találkozni Jézus Krisztussal. És el tudom képzelni, hogy Jézus ott van a parton. Csak mosolyog. Na, ez a régi Péter. Ez a régi Péter. Így emlékeztem Péterre. Következő versben ugye a többiek szépen lassan húzzák a hálót, és utánuk megy. Tehát nekik kell behúzni a hálót. Nem szakad el a háló, pedig nagyon nagy halakat fogtak. Most érdekes, hogy a Biblia nem beszél arról, hogy milyen volt az az első találkozás Jézus és Péterrel. De biztos, hogy örömteli volt. El tudom képzelni, hogy átölelték egymást, mint két régi barát. Két régi barát átölelik egymást, lehet, hogy Péter örömből sírt. A Biblia arra se beszél, hogy a feltámadás óta Jézus és Péter találkozott. Ez az a harmadik találkozás. Annyit tudunk, hogy Jézus beszélt Tamással, beszélt Máriával. Péter nem látta, ugye? Ő futott a sírhoz, de nem találkozott vele. De nem tudjuk, hogy ők találkoztak, hogy egyáltalán beszéltünk. Nem tudjuk ezt. Azon gondolkoztam, hogy vajon Péter mire gondolt, amikor közbe szaladt a part felé. Tegyünk fel, hogy ők még nem találkoztak. Mert szerintem nem találkoztak. Péter most fut, úszik, és szalad a partra. Ha ők soha nem beszéltek akkor még, akkor milyen gondolatok, milyen dolgokra emlékezhetett volna Péter? Lehet, hogy az első csodálatos halfogásra, amikor legelőször találkoztak. Lukács 5-ben beszél erről a Biblia, amikor Jézus először találkozott Péterrel. Akkor egész este haláztak, és nem találtak halat. És akkor is Jézus mondta, dobd ki a hálót a hajó jobb oldalán, és majd találtak halat. És az történt, és Péter átélte azt a csodát. És mit csinált? Fölnézett Jézusra, és leesett a tantusz, hogy ő az Úr. Jézus Krisztus az Úr. És Péter kijelentette, hogy távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Péter akkor élte át, amikor a Jézus jelenlétében volt először, akkor élte át, én egy bűnös ember vagyok. Ez egy szent, ez Isten, és én egy bűnös ember vagyok. Vagy lehet, hogy azon gondolkodott, amikor a Getsemani kertben volt, és Jézus a legnehezebb pillanat az ő életében Péter egyedül hagyta. Az ő tusokodásban. Jézus mondta Péternek, imádkozzatok! Én is itt leszek, én imádkozzatok! Jézus elmegy, visszajön, Péter elaludt. Többször elaludt. Nem tudott fent maradni. Egyedül hagyta a barátját. Az ő legnagyobb lelki tusakodásban. Lehet, hogy Péter erre is gondolkozott, hogy nem is tudtam fent maradni. Lehet, hogy visszaemlékezett arra az estére, amikor jöttek Jézusért. És Péter kivette az ő bicskáját, és levágta a szolgának a fülét. És Jézusnak oda kellett menni, és visszaragasztani, vagy visszatenni a fülét. Gondoljunk bele, milyen kínos lehetett, hogy elnézés, bocsánat, nem tudom, mit csinálok itt. Lehet, hogy erre is gondolkozott. Vagy lehet, hogy Péter arra gondolkozott, ugye, hogy háromszor megtagadta az ő urát azon az utolsó estén, amikor jöttek Jézus Krisztusért. És lehet, hogy Péter azon gondolkozik, hogy megtagadtam őt. Háromszor megtagadtam az én uramat. Megtagadtam egy kislánynak is. És az Úr Jézus Krisztus ezt látta és hallotta. Az én uram ezt látta, amikor én megtagadtam őt háromszor. Ha Péter ezek a hangokra figyelt, akkor biztos, hogy ő ott maradt a hajóban. Ha engedett volna a szégyen érzetre, akkor nem ugrott volna ki. Lehet, hogy azt mondott volna magának, hogy biztos én vagyok az utolsó ember, aki Jézus szeretne látni most. Én vagyok az utolsó ember. 3 évig tanított engem. 3 évig. Akkor is buktam, mintha nem értettem semmit az egészből. Én nem vagyok méltó, hogy megyek Jézus jelenlétében, az ő közelében. De pontosan emiatt, mert Péter látta az ő bűnét. Péter már csalódott magában nagyon, látta az ő hiányosságát. Mert látta ezeket, és tudta, hogy ezek ellenére is Jézus nagyon szeret engem. Jézus már megbocsájtott nekem. És pontosan, mert járta ezek a mélységeken, azért volt olyan nagy öröm az ő lelkében. Péternek a félelem nélküli kitörő öröm miatt gondolom, hogy Jézus már találkozott Péterrel. Én hiszem, hogy ők már találkoztak. Ez nem az első találkozásuk a feltámadás után. El tudom képzelni, hogy Péter már sírva fakadt, és bocsánatot kért Jézus Krisztustól, amikor először találkoztak. Hogy, Uram, bocsáss meg, hogy én háromszor tagadtalak. Én hiszem, hogy ők már találkoztak, nem először találkoztak itt. És ez így látjuk az egész Biblián keresztül, hogy így működik a dolog. Isten így viszonyul hozzánk. Istennek a szeretet, az ő szeretet felénk, az mindig lefelé folyik, mint egy víz, mint egy patak, mint egy folyó. Az Istennek a szeretet lefelé folyik, és ez az ő kegyelem. És csak akkor éljük át, csak akkor igazán tapasztaljuk az Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, amikor mi őszinték vagyunk a mi bűneinkkel. Amikor őszintén tudjunk bevallani, hogy milyen vagyok én. Saját életedben hogy néz ez ki? Inkább de maradsz a hajóban, vagy de futsz Jézus Krisztushoz? Amikor maradunk a hajunkban, akkor mi maradunk a mi bűneinkben. Többféleképpen csináljunk ezt. Amikor mi elkeseredünk, és engedjünk a szégyennek, és a félelemnek, akkor ez könnyen átválik az önsajnálatra, ugye? Önsajnálatban esünk, és kezdünk azon gondolkozni, hogy Isten haragszik rám. Látja az én bukásaimat, látja az én hiányosságomat. Én őszinte vagyok, én egy őszinte ember vagyok, de Isten ezeket látja. És neki joga van haragudni rám. Vagy lehet, hogy te nem vagy az őszinte típus. Nem annyira alázatos tudsz lenni a bukásaiddal. Inkább, de az a típus vagy, hogy próbálod eltakarni a bűnödet. Látod a bűnödet, és állandóan hárítod másokra. Ugye? Valahogy hibáztatsz másokat. Kimosod magadat. Én nem vagyok itt a hibás, mások a hibás. És emiatt nem rohansz Jézushoz, mert valahogy eltereled a bűnödet magadtól. Másokra háríted. És emiatt, mert nem vagy őszinte, nincs igazi örömöd az életedben. Mert az öröm csak akkor jön, amikor őszinték vagyunk. És átéljünk a kegyelmet. Vagy lehet, hogy csak egyszerűen egyik se jelképez téged. Egyik se jellemző? Jellemző rád. Az, hogy inkább más dolgokhoz futsz, mint Jézus Krisztus. Inkább olyan dolgokhoz futsz, amit eltereli a figyelmedet a te bűnétől. Foglalkozol az internettel, okostelefon, zenével. Sok mindenre tud elterelni a figyelmünket a lényegére. És emiatt nem látod a bűnödet, és mert nem látod a bűnödet, nem is futsz Jézus Krisztushoz. Mert meg vagy elégedve a dolgokkal. És emiatt nincs igazi örömöd az életedben. És egy idő után, ha ezek a módszereket használod, mi történik a lelkünkben? Amikor a szégyen ott van. Amikor a lelkiismert fudrás ott van. És próbáljunk elterelni a figyelmet, másokra hárítani, vagy önsajnálatban esni. Szépen lassan felhalmozodnak, és egy olyan mély depresszióban esünk, amit átválik, hogy én az ember kezdje saját magát utálni. És nem csak saját magát utálni, hanem másokat is utál. Mert a másik emberben látod a bűnét. Látod a saját bűnödet. De Péter azon a reggel nem engedte ezek a hangoknak, és beledobta magát a vízben. Beledobta magát a vízben, és kezdett futni Jézus Krisztushoz. Péter újra átélte, szerintem újra átélte Jézus Krisztusnak a kegyelmét. Szeme látára látta Jézus Krisztusnak a szemét, és Jézus Krisztus nem vádolta. Jézus nem haragudott rá, hanem Jézus Krisztus egyszerűen ránézett, szeretettel átölelte. És azért volt teljes, kitörő öröm Péternek. Biblia tanít minket erre, hogy az Istennek a jóságát ösztönöz minket a megtérésre. Az Istennek a jóságát ösztönöz minket a bűnbánatra. És amikor erre meg vagyunk győződve, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül bánik velem. Amikor tudom, hogy Jézus elvette az Isten haragját. Magára vette az ítéletet. Amikor erre meg vagyok győződve, amikor ezt átélem, hogy az Isten kegyelmes velem, akkor képesek vagyunk futni. Akkor képesek vagyunk Jézushoz elé menni, és letenni az összes bűnénket, a hiányosságainket. Ma reggel te tudsz futni Jézus Krisztushoz. Mersz kilépni a szégyen teljes hajódból. Mersz beledobni magadat a vízbe. Ki tudod mondani? Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg a bűnémet. Bocsáss meg, hogy ilyen vagyok. Látod a hiányosságaimat, látod, amikor türelmetlenkedek, látod, amikor versenyezek másokkal, látod a büszkeségemet. Itt vagyok. Ezeket leteszem a lábadnál. És ki tudod mondani, hogy Uram, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy ezek a bűnökért meghaltál. Köszönöm, hogy te gyönyörködsz bennem. És amikor ez átéled, amikor ez megtörténik az életedben, annak ellenére, hogy én ilyen vagyok, ez én Uram így szeret engem, akkor van kitörő öröm az életedben. Erről szól ez a történet Péterrel. De most, amikor ez történik, akkor helyreáll a mi kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal. És pontosan ez történik Péterrel. Jézus ezzel a gesztussal helyreállította az ő kapcsolatot Jézussal, vagy Péterrel, de Jézus meg nincs kész Péterrel. Meg nincs kész vele. Jézus szeretne most újra beiktatni Péter, mint a tanítványoknak a vezetője, mert ő volt a vezető 3 éven keresztül Jézus mellett. És amikor Jézus legelőször találkozott Péterrel, 3 év azelőtt, ugye, akkor megígérte Péternek, 3 év előtte már megígérte neki, hogy Péter, innentől kezdve, de embereket fogsz halászni. És kövesd engem. Már akkor mondta neki, 3 év ezelőtt. És Jézus nagyon jól tudja, hogy Péter ezek a sok bukások után, Péter teljesen elbizonytalanodott, hogy én fogok embereket halászni. És kint a keretező elhívásában, hogy ő lesz a vezető. És most Jézus újra szeretne bíztatni Pétert, úgy szeretne bíztatni, hogy Péter soha nem fogja ezt elfelejteni. A 15. versben, 15. versben, ugye miután ettek, tehát reggeli után vagyunk, és ha megnézzük a 20. vers, úgy, János úgy írja, mintha most sétálnak a parton. Mert Péter vissza fog nézni mindjárt. Tehát ott tudjuk összeszedni a textusból, hogy reggeliztek, együtt voltak, és most Péter sétál Jézussal, ketten, és mögöttük van János. És Jézus közben megkérdez Pétertől 3-szor, te szeretsz engem? Péter, de szeretsz engem? Miért 3-szor kérdezi? Miért 3-szor kérdezi? És Péter... Tehát azt tudjuk, hogy Péter megtagadta Jézus 3-szor, és lehet, hogy emiatt van ez. Nem tudjuk, a Biblia nem beszél róla, hogy miért 3-szor kérdezi. De azt tudjuk, hogy a 17. versben, hogy miután Jézus ezt megkérdezte tőle 3-szor, hogy ez elég frusztráló lehetett Péternek. A textus az, hogy Péter elszomorkodott, tehát szomorú lett. Most miért lett Péter szomorú? Hát... Tudom, hogy ha Csenge, Hajni, a feleségem Tündi oda mennének hozzám, Daddy, te szeretsz engem? Te szeretsz minket? Meglepődnék, hogy persze, Csengéskám, én nagyon szeretek, nagyon szeretlek. És akkor jó. Sóhajtózik egy nagyot, jaj, de jó. És akkor elmegy, és akkor visszajön 5 perc múlva, összefogva a Harnival és Tünnivel. Daddy, daddy, de szeretsz minket? Nekem nagyon szeretlek. Miért kérdezel? Nagyon szeretlek. Jaj, de jó. És akkor elmegy. És akkor visszajönnek. Akkor milyen érzés lenne? Miért így gondolkoznak rólam, hogy nem szeretem, hogy nem fogok gondot viselni róluk? Miért kénytelkednek abban, hogy szeretem őket? Nagyon rosszul esne, nem? Miért gondolkoznak úgy rólam? De ez a történet, senki ne gondoljon arra, mert ez nagyon más. Nem erről szól ez a történet egyáltalán. Jézus nincsen kétségben esve, ugye? Én kérdeznék a lányom, miért nem bíztok bennem? De ez nem erről szól. Nem erről szól. Érdekes módon, hogy minden három kérdésnél Péter ugyanúgy válaszol Jézusnak, ugye? Igen, szeretlek, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Sőt, te tudsz mindent rólam. Tehát Jézus ezeket már tudja, hogy Péter szereti, ő nem kénytelkedik ebben. A lányaim lehet, hogy kénytelkednek, de Jézus ebben nem kénytelkedett, mert Jézus ismerte Péternek a szívét. De most, ha Jézus már tudta ezt Péternek a szívéről, akkor miért kérdezte háromszor? Ha azt már tudja, akkor miért kérdezi háromszor? Miért mindig ugyanúgy válaszol neki? Hogy legyél teste bárányomat. Háromszor megmondja Péternek, háromszor ugyanaz, hogy foglalkozzon az én bárányaimmal. Ettesd az én bárányomat. Óvd az én bárányaimat. Azért volt ez, mert ez a Péternek az érdekében volt, hogy háromszor megkérdezi, és háromszor ugyanúgy válaszol neki. Jézus mit akart üzenni Péternek? Mi volt a lényege? Mi volt az üzenet ennek? Jézus tudja, hogy Péter egy pár hét múlva ki fog állni óriási tömegek elő. Óriási tömegek elő ki fog állni, és fogja hirdetni az evangéliumot. Péter nagyon bátor lesz. Olyan dolgok fognak történni, hogy az egész világ fog változni az ő szeme előtt. Péter nagyobb dolgokat fog látni, mint Jézus Krisztus látott. És Jézus ezt tudja, hogy Péter miken fog átmenni. Hamarosan betölti a Szent Lelket, és Jézus vagy Péter kiáll tömegek elé. És hiszem, hogy Jézus szerette volna megóvni Péter két veszélyes, szélsőséges gondolatoktól. Nézzük meg ezeket. Az első az, hogy a szolgálat, Péter, figyelj rám, hogy a szolgálat soha ne legyen fontosabb, mint a szeretet kapcsolatunk köztünk. Van egy bizonyos sorrend, ugye? Tehát mivel szeretsz engem, ugye? Mert van ez a szeretet kapcsolatunk köztünk, akkor emiatt legeltest az én bárányaimat. Szolgáljál másokat. Tehát a mi kapcsolatunk, Péter, ez legyen mindig a legfontosabb az életedben. Ez a szeretet kapcsolat. Soha ne felejkezzél erre. És mivel szeretet kapcsolatban vagyunk egymással, szolgáljál mások felé. De mi a másik veszély? Mi a másik szélsőséges veszély, amire Jézus akarta óvni Pétert? Az, hogy szeretem az Úr Jézus Krisztus, kapcsolatban élek Krisztussal, de nem csinálok semmit. Ugye? Ez is egy veszély. És Jézus bíztat Pétert, hogy Péter, ez igazi szeretet kapcsolat velem, az lesz egy természetes dolog, hogy másokat fogsz szolgálni. Ne csapd be magadat, Péter! Ne csapd be magadat! Ha nincs szolgálat mások felé, azt jelenti, hogy a de kapcsolatod lehűlt velem. Probléma van a kapcsolattal. Tehát akarta óvni Pétert. Nem menjél vissza halászni. Ugye? Nem menjél vissza halászni. Gondolok a Máté 25-re, az utolsó ítéletre, amikor Jézus kijelenti az utolsó ítélet, a bárányok és a kecskék. És arra beszél, hogy ezek voltak, aki bejönnek a mennyországba, aki adott italt azok a szomjazóknak. És felsorol azok, akik a szegények voltak. Igen, mert azok voltak kapcsolatban Jézus Krisztussal. És mivel szeretett kapcsolatban voltak Jézus Krisztussal, adták egy pohárt vizet a szomjazónak. És Jézus az, ez mintha nekem adtatok. Amikor szeretett kapcsolatban éljünk Jézussal, akkor a legtermészetesebb dolog az, hogy mert ő hozott áldozat nekem, én fogok áldozatot hozni másoknak. Magyarul nincs, nem létezik az a kategória, hogy fogyasztó keresztény. Értetek? Hogy én kapcsolatban vagyok Jézussal, hátradőlök, és nem csinálok semmit. Nem létezik. Nincs ilyen kategória. Péter kém, szereted kapcsolatban vagy velem, akkor add másoknak azt, amire nekik szükségük van. Ez egy fontos üzenet nekünk ma. Sokszor lelkészek, és mások szolgálnak, és könnyen kiégnek. Miért? Mert lehet, hogy másoknak akarnak tetszeni. Egy lelkésznek ez egy nagy csapda, hogy akarok másoknak tetszeni. És nem Jézusnak. Nagyon sok frusztráltság van a szolgálatban. És csak azok tudnak fönt maradni, és nem kiégni, aki szeretett kapcsolatban van Jézussal. Vigyázzunk, amikor beleszeretjük egy teológiai rendszerben, ugye? Az egy nagy kísértés. Kálvinista vagyok, ez az én teológiai nézetem. És az ember beleszeret egy teológiai nézetben, és nem az igében, aki maga Jézus Krisztus. Ugye? Vagy beleszerethet egy szolgálatban, és saját magának felépíti egy karriert, mint lelkész. Abban bele simán be lehet menni. És ezek a csapdák, Jézus óv minket ezektől. Vigyázzál, Robikám, amikor te szolgálsz. Ne felejtkezzünk erről, hogy a szolgálat a legfontosabb az a te kapcsolatod velem. És ezt nekem újra és újra kell emlékezteni magamat, hogy az kell, hogy legyen az első helyen, az legyen a prioritás. Sokkal fontosabb az én kapcsolatom Jézussal, mint amit én tennék érte. Kérdés az, hogy Jézus, amikor belelát a te szívedben ma reggel, és megkérdez tőled, te szeretsz engem? Ő úgyis mindent tud, de az a kérdés, hogy ő mit lát. Mit lát, amikor kérdez tőled, ugye, Ákos, te szeretsz engem? Legyünk őszintén, és gondolkozunk ezen. Amikor azt tudjunk kimondani, hogy én azért szeretem őt, mert ő előbb szeretett engem. Amikor a helyre kerülnek a dolgok, akkor a szolgálat az kezd természetesen jönni. A Teréz anyának volt egy imádsága. Az angol címe az Anyway. Szerintem a jó magyar fordítás az lenne, hogy azért is, és nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmében, hogy keresétek meg ezt a szép imádságot az interneten. Anyway. És arra szól Teréz anya ebben az imádságban, hogy amikor te szolgálsz másokat, és adsz neki egy pohár vizet, és ők gyűlölnek téged, nem hálások, akkor ad nekik úgyis egy pohár vizet. Akkor is adjál nekik egy pohár vizet. Mert végső soron nem értük csinálod, hanem érte csinálod. És ez a szolgálatnak a lényege. Mivel Krisztus így szeret engem, mert ő így áldozta fel magát értem. Ő érte, akarok minden megtenni. Ha ez nem a lelkünknek a legmélyén van, akkor kiégünk. Mert kezdünk tenni a dolgokat másokért, és az nem egy hálás munka. Sok-sok frusztráltság van a szolgálatban. Most azt gondolhatnánk, hogy Péternek a beiktatása készen van. De Jézus utolsó szavai neki az ugyanaz, mint amikor legelőször találkoztak. Mi volt az? Mit mondott neki, amikor legelőször találkoztak? Kövess engem. És most újra megmondja neki, kövesd engem. Mintha ezzel ilyen komplett, teljes lett a mondani való, amit Jézus akart volna mondani Péternek. Ugye? Először szolgálj, vagy először szereted kapcsolatban éljél velem, Péter. Szolgáljál másokat, és most figyelj rám. Figyelj rám, kövesd engem. De most Jézusnak miért kellett ezt újra mondani Péternek? Már egyszer mondta neki, miért kell újra ezt elmondani neki? Miért kell ezt parancsolni neki? Azért, mert Jézus nagyon jól ismerte Péternek a szívét, és nagyon jól ismer mindannyiunknak a szívét. Mi az embernek a szíve? Az angol szó fickle, mint egy pickle. Fickle. De magyar kétlelkű. Néha tűz van benne, néha elcsendesedni, vagy a tűz, hogy kialszik a tűz, vagy a láng, igen. Tehát kétlelkű. És a szeretet mellé kell az akarat. Kell az ész. Péter, figyelj rám. És a 20. versben mi történik? De rögtön, ahogyan Jézus kimondta János Péternek, kövesd engem, mi történik? Péter megfordult, és látta János mögötte, és ki volt János? Ja, a tanítvány, aki Jézus szeretett. És Péter látja János, és megkérdezi Jézust, és ő vele, mi lesz vele? Lehet, hogy Péter kicsit féltékeny, ugye? Lehet, hogy Péter féltékeny, lehet, hogy Jézus azt mondom, szeret engem, most lehet, hogy ő jobban szereti a Jánost. És van egy féltékenység Péterben. De Péter kezd összehasonlítani magát Jánossal. És mi is? Mi is képesek vagyunk ezt csinálni? Képesek vagyunk mi összehasonlítani magunkat másokkal, és irigy lenni. A Jakab 3 levelében azt olvassunk, ahol versengés van, és önző ambíciók vannak, ott mindenféle gonoszság van. Mindenféle gonoszság van. És Jézus szeretne ezt lefékezni, kiiktatni rögtön. Pár hét múlva János, Péter, ők lesznek az apostolok, az egyház vezetők. És minél hamarabb szeretne kiiktatni belőlük ez a versengés, ez az irítség. Ne hasonlítsatok össze magatokat másokkal. És a 22. versben rögtön Jézus újra megmondja Péternek, kövesd engem. Ne törődjél azzal, hogy mi lesz vele. Az nem a te dolgod. Ez nekünk is egy fontos intés. Amikor látod másoknak a szolgálatot, amikor látod másoknak a talentumait, amikor látod másoknak az áldását az életében, tudsz te örülni neki, vagy fölveszel a versenyt vele? Irigy vagy? Mi van a te szívedben? Hogy látod ezt az egészet? Ugye tudjátok, hogy az olimpiai van, és nálunk az elmúlt egy hét alatt a 3 maláziai szálltak nálunk, és nagyon jó barátságban kerültünk egymással, és nagyon-nagyon nézték a tollos labdát. De érdekes, ha emlékeztek erre, hogy Michael Phelps, az amerikai úszó, hány aranydíjat nyert megint, azt hiszem 4 vagy 5, 19 az egész karrierben. És volt egy nagyon fontos úszóverseny, ahol Michael Phelps nem nyert. Második helyre került Cseh Lászlóval, a magyar úszóval. Egyszerre értek be Cseh László a Michael Phelps-el, és nagyon nagy hír volt, hogy egy szingapori fiatal, 17 éves fiú megnyerte az aranyérem, és legyőzte Michael Phelps. És tudjátok, hogy Szingapor régebben tartozott Maláziaihoz. És a szingapori leváltak, és az csak egy pici város. És megkérdeztem a maláziaktól, hogy ti örültök, vagy a maláziak örülnek annak a szingapori srác, aki legyőzte Michael Phelps? Nem. Nem tudtok örülni nek? Nem. Hát a malázik, mit gondolok erről? Teljesen irigyek. Nem tudnak örülni neki. Hát nem csak a maláziakének, ugye? Ha kicsit piszkáljuk a mi szívünket, az irigység az nagyon ott tud lenni. És amikor az irigység ott van, azt jelenti, hogy másra figyelek. Másra figyelek. Levettem a szememet Jézus Krisztusra. Jézus azt mondja, kövesd engem. Múlt héten le tudtunk menni a Balatonra. A Bartaik nagyon kevesek voltak, hogy adták az ő nyaralókat. Pár napig le tudtunk menni. És a csütörtök este jöttünk vissza, vagy szerd este? Nem is tudom. Csütörtök este jöttünk vissza, és át kellett mennünk Balatonfüreden. És mindig, amikor átmegyek Balatonfüreden, emlékeztet engem arról a nyárról, amikor én ott töltöttem az egész nyarat Balatonfüreden a fékesekkel. Ez 1989-ben volt, amikor ugye történelmi pillanat volt Magyarországnak, ez egy vasfüggöny ugye összeomlott azon a nyáron. És az én kis életemben is volt egy nagy fordulópont, hogy én éppen meghívtak engem, hogy én részt vegyek ennek a csoportnak. Azok, akik ott voltak azon a csapaton, ők voltak a vezetők a fékeseknek a Missouri Egyetemen. Én egy ilyen, azért is meghívtak engem a csapatra, mert beszéltem valamilyen szinten magyarul akkor, és nekik szükségük volt, hogy én fordítsak nekik azon a nyáron. Tehát nem tudom, hogy keresztény voltam, de tudtam, hogy úton vagyok. Először az életemben kezdtem megérteni, megsejteni, hogy miről szól ez az evangélium. És Balatonfüreden egész nyáron, 6 héten keresztül ők kérték, hogy én elmondjam az evangéliumot a magyar diákoknak. És nyomtam az evangéliumot minden nap, és minimum 100 diák, de szerintem sokkal több, annyit, hogy egész nap, minden nap mondtam az evangéliumot, és kezdtem rájönni, hogy most miről szól ez az egész. És a nyár utolsó napján megkérték tőlünk, mint diákok, én fiatal voltam akkor, 89-ben, és hogy menjünk, és töltsük egy estét Istennel, és engedjünk, hogy Isten szóljon hozzánk. Ezt még nem csináltam, hogy fog ez kinézni, de azon a reggelen olvastam János 21, az Oswald Chambersnak az áhított könyvben, és ő ezt magyarázta, és arra beszélt, hogy ha az ember szeretett kapcsolatban van Jézussal, akkor ő fogja szolgálni az Úr Jézus Krisztus, és fog másoknak adni azt, amit ő kapott Jézus Krisztustól. És emlékszem, hogy azt olvastam, és nem tudtam kiverni a fejemből, egész nap ezen gondolkoztam. Este volt, és kezdtem sétálni Balatonfüreden az utcákon, és valahogy ott kikötöttem a parkba, amit a fő utca mellett van. És az a park, mint egy tipikus magyarországi park, sötét volt. Nem lehetett semmit látni. Így tapintoztam, és végre megtaláltam egy jó pad, az a beton padok, amit ilyen piros háttámlája van, és ráültem a háttámlára. És a lábamat, mint egy jó amerikai, feltettem a székre, hogy az emberek szoktak ott ülni. De én tettem a lábamat oda, és kezdtem gondolkozni. Oké, uram, ha akar szólni hozzám, akkor szóljál hozzám, hogy nem tudom, mit akarsz mondani. És akkor visszajött ez a János 21. Robi, de szeretsz engem? Robi, de szeretsz engem? Akkor legeltest az én bárányaimat. És ott ültem sokáig. És emlékszem, hogy egy olyan érzés jött rám, hogy én nem tudok innen elmenni, ameddig nem hozom azt a döntést, hogy én teljesen átadom az életemet, és teljesen átadom magamnak Jézus Krisztusnak, hogy én őt akarok szolgálni az egész életemmel. Megértettem az evangéliumot, és az Úr Jézus Krisztus kezdett motoszkálni az én szívemben. Nagyon piszkálni a dolgokat. És én ott ültem a padon, és mondtam neki, jó, kész, megértettem, akkor megyek. De nem tudtam felülni, nem tudtam elmenni, ameddig teljesen őszinten szívből mondtam. És emlékszem, hogy amikor végre őszintén ezt kimondtam, akkor újra leugrottam a földre, és a lábamat a földhez ért, és tudtam, hogy én valami megtörtént. Én most másképpen járok ezen a földön, mint az előbb. Én most mást látok, másra vágyok, és láttam, hogy én az Úr Jézus Krisztus akarom követni az életemben. Ez egy fordulópont volt az én életemben. És ez az, amit én kívánok mindannyiunknak ma reggel, hogy Jézusnak az üzenet Péternek egy nagyon egyszerű üzenet. Péter, de szeretsz engem? Mert én előbb szeretelek. Ha igen, akkor szolgáljál másokat. És ne felejtsd egy dolgot, figyelj rám. Ne vedd le a tekintélyedet rám. Én foglak vezetni, és egy gyümölcsöző életet fogsz élni. Amen. Maradjunk csendben egy kicsit. Lehet gondolkozni, lehet imádkozni, ahogy az Úr vezet téged, ahogy az Úr szól hozzád. És imádkozok mindjárt. Tehát imádkozok. Menjünk az Úr elé csendesen. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálás az én szívem, hogy neked dolgod van mindannyiunkkal, és hogy mindannyiunk nagyon fontos számodra, és köszönöm, hogy úgy imádkozhatunk hozzád, tudván, hogy te vagy az, aki adsz nekünk egy második esélyt, harmadik esélyt, negyedik, stb. Tovább is, hogy az egész életünkön keresztül szükségünk van de kegyelmedre, de irgalmadra, és köszönöm, hogy újra és újra megjelensz, és ezt felkínálod nekünk, mert de vetted magadra a mi bűnénket. Köszönöm, hogy ez valahogy megértetted velem, hogy megértsem a de drága evangéliumodat, és köszönöm, hogy vontál magadhoz. És hiszem, Úr Jézus, hogy úgy, hogy cselekedtél velem 1989-ben, hogy úgy, hogy szeretnél mindenkivel cselekedni a mai napon is. Mindannyiunkat, akik már régóta ismernek téged, vagy akik még nem ismernek téged. Hiszem, Úr Jézus, hogy a te kegyelmedre van szükségünk nap, mint nap. És köszönöm, hogy lehet te hozzád kiáltani és megköszönni, és elkezdődni, és vagy tovább élni egy szeretett kapcsolatban veled, mint ennek a világnak a egyetlen megváltója. Te vagy a mi hősünk. Megérdemeled, hogy mi minden nap, minden este téged imádjunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk szeretni téged, viszonozni azt a szeretetet, amit te mutattál, amit bebizonyítottál a Golgotai kereszten. Nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy puhítsd meg a mi szívünket, vonz minket magadhoz, de ugyanakkor, Úr Jézus, én nagyon kérlek, hogy formálj minket egyénileg, formálj ezt a gyülekezetet, hogy egy misszionáló gyülekezet legyen, hogy ne legyen egy fogyasztó szemléletű ember ebben a gyülekezetben, hogy akarjunk másokat szolgálni, akarunk egymást szolgálni. Látod, hogy milyen sok munka van ebben a gyülekezetben. Tégy minket misszió központ, hogy tudjunk elérni minél több embert a de evangéliumoddal, hogy tudjanak kapcsolatba kerülni veled. Úr Jézus, bocsáss meg, amikor leveszünk a szemünket rólad, és kezdünk összehasonlítani magunkat másokkal. Kérlek, könyörülj rajtunk. Vedd el a féltékenység és az irítség a szívünkben, bocsáss meg. És én nagyon kérek, hogy add nekünk egységet, add nekünk szeretetet, és hogy hagyd tudjunk figyelni rád, és te benned gyönyörködni, hogy mit tettél értünk, és hogy te ki vagy. Kérünk, hogy így áld meg minket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg minket egyénileg, vonz minket magadhoz, Krisztus nevében. Amen. Amen. Folytatjuk a dicsőítést, folytatjuk az imádást, hogy énekelünk. Ne félj, mert megváltottalak.